Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg az igehirdetés alapigéit, ezeket megírva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz intézett első levelében, a 10. fejezetben, az első 10 versben a következőképpen. Nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim, hogy atyáink minnyájan a felhő alatt voltak, és minnyájan a tengeren mentek át, és minnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. Minnyájan ugyanazt a lelkieledelt tették, és minnyájan ugyanazt a lelkiitalt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt. De többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Mindez példává lett a számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Bálványimádók se legyetek, mint közülük némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni, inni és felkelt játszani. De ne is paráználkodjunk, mint ahogy közülük némelyen paráználkodtak, és elestek egyetlen napon 23 ezren. Krisztus se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. De ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Mindez pedig példaképpen történt velünk, figyelmeztetésül iratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Amen. Szeretett testvérem az Úr Jézus Krisztusban, hogy kezdjem egy személyes vonatkozással. 34 évvel ezelőtt, 1990-ben, ugyanígy egy júliusi vasárnapra kaptam szolgálatra való felkérést az akkori konfirmáló lelkészemtől, meg aki a teológiára indított engem, a Bozrádi Zoltántól, aki akkor a nyíregyházi gyülekezetnek volt az igazgató lelkész és esperese. 1990-ben, mint felvett teológiai hallgató a Hittudományi Egyetemre kerültem Nyírszőlőbe az istentiszteletre, és emlékszem, meghatározó emlék volt az, hogy Zoli bácsival összejöttünk egyeztetni az istentiszteletre, de én nem beszéltem neki róla, és lehet, hogy szükséges lett volna, minden esetre arra emlékszem, hogy nagyon nagy szorongások voltak bennem. hogy ott az első istentiszteletem, hogy nekem ki kell állnom, hogy nekem az Isten igéjét kell hirdetnem, és a kis szobámba, ami volt a Ságvári kertvárosban, ahol laktunk, emlékszem, hogy napokon keresztül gyötrődtem az igével, hogy készüljek az ige hirdetésre. Ez az ige volt az, ez volt életem első ige hirdetése is. Amikor erre az ige hirdetésre készültem, az jutott eszembe, hogy tudom azt, hogy akkor abban az időben még sokszor szóról-szóra le voltak írva a prédikációim, és milyen jó lett volna most a kezembe fogni, és megnézni, hogy 34 évvel ezelőtt Isten mit bízott rám, milyen jó lett volna látni, hogy történt egyfajta íve az ige hirdetői szolgálatomnak, történt-e fejlődés. Ezt csak az Isten tudja, meg esetleg a hallgatóság, akik vannak. Testvérek, az ígéretésre való készülésemben az első, ami eszembe jutott, egy latin mondás, ugye, amit az ókori rómaiak mondtak, így szól, hogy historia est magistra vitae, vagyis a történelem az élet tanító mestere. De tényleg így van, testvérek? Őszintén tényleg így van, hogy az emberiség tanul a múltnak a hibáiból? Tényleg így van, hogy önvizsgálatra indít bennünket? Tényleg így van, hogy az emberiség igyekszik a múlt hibáiból tanulni, a konokságokból, a megáltalkodottságból, a felfuvalkodottságból, az Isten nélküliségből is igyekszik arra felé közeledni? Így miért mondom ezt, testvérek? Mert a hétnek a legfrissebb vonatkozása a péntek este történtek, hogyha betetszettek kapcsolni a televíziót, és tetszettek nézni a Párizsban az olimpiának a megnyitóját, akkor az mindenki tudhatja, hogy az egy botrányos megnyitó volt. Egy botrányos megnyitó, a kereszténységnek a megcsúfolása. Lehet, hogy tetszettek látni, aki nem látta, elmondanám, hogy ott a színpadon volt egy kép, amely Leonardo da Vinci-nek, a híres festőnek a képét próbálta parodizálni. Az utolsó vacsora, ugye Jézus középen és körülött a tanítványok, és itt a Jézusnak a megtestesítője egy transznemű lény lett volna, aki deviáns módon viselkedett, és a körülötte lévők is, ugye a mai beteglelkű egészségtelen társadalomnak a képét próbálták leképezni. De testvérek, néhány évvel ezelőtt Párizsban ugyanúgy a Charlie Hebdo elleni merényletben az alapvirágot kritizálták, és ott súlyos árat, emberi életeket kellett fizetni. A kereszténység a szeretetet hirdeti. De testvérek, hol van a határ? Tehát hol van a határ, ahol az ember megáll és elgondolkozik, és azt mondja, hogy vannak olyan dolgok, amelyekben nem avatkozok bele, amelyek szent dolgok, amelyekkel nem szabad gúnyolódnom és játszanom, mert azt hiszi az ember, hogy ez következmények nélkül maradhat. De Pál arra tanít bennünket a Galatákhoz írt levélben, hogy ne tévelyegjünk, mert amit vet az ember, azt fogja aratni is. Hát nem lehet a végletekig játszani, nem lehet végletekig feszíteni a húrt, nem lehet a végletekig mindenből gúnyt csinálni, és az embert állítani a piedesztára megistenülve, mert annak óriási botrány, meg aztán óriási bukás lesz a következménye. Szükséges, hogy botránkozások essenek, mondja a mi Urunk Jézus Krisztus, de jaj annak, aki botránkozást okoz. Jobb annak, ha malomkövet kötnének a nyakába és a tengerbe vetnék, mint sem, hogy megbotránkoztasson egyet is a kicsinyek közül. A történelem az élet tanítómestere? Hát tényleg tanul belőle az emberiség? Hát azt látjuk, hogy javíthatatlan. A héten nézek egy videót, egy videóbejátszást, amelyben okos emberek, tehát tehát nálam sokkal okosabbak egyetemi tanárok beszélgettek a oktatásnak a jövőjéről, és az egyik résztvevő, egy egyetemi professzor azt mondja, hogy régen megbukott az az elmélet, még próbáljuk hitegetni, hogy az ember oktatható. Nem, az ember nem oktatható, mert az ember nem tanul semmiből. Nem tanul még a saját hibáiból sem, nemhogy a mások által jóra vezérelve történne valami. Látjuk ennek az eklatáns példáját, testvérek, ami péntek este történt. De lehetne számtalan példát felsorolni, nem csak a világtörténelemből, a világtörténelemből is hozhatnánk példákat, lehet, hogy ennél talán még sokkal fajsúlyosabbakat, meg sokkal elgondolkoztatóbbakat, meg sokkal megrémítőbbeket, vagy sokkal fájdalmasabbakat. De hozhatunk, és az még nehezebb, hogyha az egyháztörténelemnek a példáját kezdjük el hozni. Hogyha az egyház történelemről kezdünk el beszélni. Mert ott bizony az embernek még kevesebb a mentsége, még kevesebb az ok, vagy az az érv, ami által fel lehetne menteni, amikor sajnos ma is kerülnek napvilágra olyan dolgok, amelyekben az egyháznak a minimum a gyengeségéről lehet beszélni, de ez nem gyengeség, testvérek. Ez nem gyengeség, amikor kiskorúakkal szembeni hatalmi visszaélés követünk el, vagy kiskorúakkal szembeni szexuális abúzust követünk el. Ezek nem gyengeségek, ezek nyilvánvaló botrányos bűnök. Tehát tanul-e az ember a történelemből, azt mondja az ókor római mondás, hogy a történelem az élet tanítómestere, és sokszor az élet meg rácáfol erre. És azt mondjuk, hogy hát itt valami diszonancia van legalábbis, de valami logikai ellentét, mert hát ha tanulna, ha történelem tényleg az lenne, akkor azt látnánk, hogy jobbá válik az emberiség, de nem azt látjuk, hanem hogy istentelenebb, megáltalkodottabb, még jobban elbizakodott a saját maga gondolataiban, a saját maga szerencséjében, a saját maga sikereiben, a saját maga törtetésében. És közben eszembe jutott, testvérek, a evangélikus énekes könyvünkben a 355. szám ének. Sokszor szoktam idézni az Isten tiszteleten, mert bevallom, biztos észrevették már a testvérek, hogy Dietrich Bonhoeffernek az élete, munkássága, teológiája nagyon közel áll hozzám, ő a II. Világháború hitvalló egyházához tartozott a Német Birodalomban, azokhoz, akik nem a történelmi egyházban szolgáltak, és nem kiszolgálták a hitleri náci birodalmat, hanem éppen ellenkezőleg azt látták, hogy ez iszonyatos bűn, amit elkövetnek a nemzetszocializmus. És ő már börtönben volt, és a börtönben írja ezt a gyönyörű éneket is, ami az énekes könyvünkben megtalálható, és így kezdődik, hogy áldó hatalmak oltalmába rejtve csak várjuk békén mindazt, ami ő. És az egyik verszakban így ír a teológus Dietrich Bonhoeffer, hogy biztasson incsen sok nehéz emlékünk, hogy életünket szenteljük neked. És testvérek, valahol persze leegyszerűsítve lehetne ezt cizelláltan agyon filozofálni, de valahol tényleg itt van a megoldásunknak a kulcsa, hogy az embernek az önhítségéből, a tévejgéséből, az Istennel szembeni lázadásából, az okoskodásból, a mindentudás egyeteméből, hogy én majd mindent jobban tudok, ugye ott a kísértőnek a gondolata, csak egy lehetőség, csak egy alternatíva, csak meg egy megoldás marad, az Istenhez való őszinte odahajlás és odafordulás. És testvérek, addig tele van az ember feszültséggel, tévejgéssel, tele van az ember ezernyi fájdalommal, és ahogy Reményik Sándor a Kegyelem című versében mondja, sokszor vérezre is zúzza a koponyáját, amíg aztán meg nem köttetik. Ugye a héten a nagyobbik fiamnak idéztem egy beszélgetésünkben, külön él már tőlünk, aztán telefonon szoktunk minden nap konzultálni, és mondom neki, mondom, fiam, hidd el, hogy a te életed is, mondom, akkor talál igazából majd megoldást, hogyha most csak azt a képet hoztam egy világi filmnek, a Forrest Gumpnak a történetét, ugye a Forrest Gumpban ott van a Den kapitány, ugye, aki ott a hajón vadul, bőszül, lázad, ugye, hogy neki miért mentett meg Forrest Gumpot a második vagy a vietnámi háborúban, ugye, és hogy neki miért kellett aztán ugye műlábakkal érnie, stb. És ott a gyönyörű képsor, hogy a vihar elül szépen minden, és akkor utána ül Den kapitány, ugye, az ő tisztje egy részen, és azt mondja Forrest Gump szájába adva az író ugye a szavakat, hogy aztán végül Den kapitány is megkötötte az ő személyes békéjét az Istennel. És azt mondtam a fiamnak is, tehát, hogy egészen addig nyugtalan az ember, hajszol, mindig keres valamit, mindig ott van benne a vágy, a bizonyítás, mindig kellene valami szebb, valami jobb, de az a bennünk lévő űr, ami sokszor ott tátong, és amelyben szeretnénk mi azt megelégíteni, csak Istennel elégítetik meg. Csak Istennel elégítették meg, testvéreim. Pál apostol a pusztai vándorlásnak az intő példáját hozza fel a korintusi gyülekezetnek. Korintusi gyülekezet lent a mediterrán parton fekszik, tenger mellett, kikötőváros. Híres volt nagyon a gazdagságáról is, meg híres volt az erkölcstelenségéről is, testvérek. Tehát ez is egy érdekes párhuzam, hogy sokszor akár a felhalmozott anyagi javak hogyan képesek az embernek a szívét, gondolatait, érzületeit elfordítani az örökké valótól. Egy pogány gyülekezet, akik sokféle problémával küzdöttek. Látszik a korintusiakhoz írt levélből, hogy egy cseppet sem voltak kitűnők meg kiválók, bár ők azt gondolták magukról, hogy kitűnők meg kiválók, meg hogy hát kicsoda ez a Pál, hát egy normális prédikációt nem tud elmondani itt nekünk, hát hagyjuk inkább ezt az egész dolgot, tehát azt is tudjuk, ugye, hogy a második korintusi levélben, ugye, ami a könyvhullatások között írt levél, pont arról beszél Pál, ugye, hogy bocsássanak meg annak, aki súlyosan megbántotta őt mondjuk a gyülekezetben, és azt mondta, hogy ez a Pál egy bizony gyenge, meg semmire való ember. Előfordul ez a szolgálatban. Tehát kapunk mi azért itt hideget, meg meleget is, úgyhogy és azért milyen jó, hogy Pál nem a körülötte lévő eseményekre tekintett, hanem oda felfele tekintett az örökké valóra. Hogy tudta, hogy ki az ő életének az Ura, hogy ki az, aki erősen megragadta őt, Jézus Krisztus, és hogy így tudta munkra Jézus Krisztusban. Aztán amikor az igéretésre készültem, eszembe jutott egy Zsoltár idézet is a 30. Zsoltár 7. versében. Így ír a Zsoltár író, míg jól dolgom volt, én magamnak így fordítottam le, ugye, amíg jól mentek a dolgok, azt gondoltam, vagy azt gondolom, hogy nem tántorodom meg soha. Tehát amíg fut a szekér, amíg úgy gondolom, hogy az én eszem, az én szándékaim, az én tetteim szerint valósul meg minden, addig úgy gondolom, hogy rendben vannak. És aztán történik egy esemény, egy megbicsaklás, egy betegség, egy családon belüli nem várt esemény, esetleg egy elmenetel, egy szeretet hozzánk tartozóknak, és az ember életében rögtön minden meginog, és azt mondja, hogy hát azért ez hogy is van. Pál apostol történelmi példákat hoz fel számunkra, és azt mondtam, hogy történelem úgy az élet tanítómestere, Pál is ezeket a példákat hozza fel számunkra, hogy sőt maga számára is, tehát mindannyiunk számára, aki Krisztus Jézusban vagyunk is, hogy ezek legyenek egyfajta figyelmeztetések, intések számunkra, hogy hogyan is lehetséges az, hogy az embernek a szíve elhajlik, és az ige pedig arra tanít bennünket a zsidókhoz írt levél harmadik fejezetében, hogy senkinek ne legyen megáltalkodott és gonosz szíve, hogy elhajlik az élő Istennek a valóságától és megtapasztalt kegyelmétől Krisztus Jézusban. Igen, testvérek, ott van egyik oldalról a múltnak a történései, itt van a másik oldal, itt van a másik a jelennek a valósága, és ott van harmadrészt a jövőnek a bizonytalansága, és mégis azt mondhatjuk, és azt mondjuk, és azt vallom, hittel és bizonyossággal, hogy Krisztus Jézusban mindez számomra egy olyan időszak, amelyben tudom, hogy végig a múltban, a jelenben és a jövőre tekintve is látom azt, hogy az, aki mindvégig velem volt, velünk volt és hűséges volt, az ezután sem fogja önmagát megtagadni, mert meg nem tagadhatja önmagát, azt mondja az ige. Csak vajon az a kérdés, testvérek, hogy nekünk erre van-e szükségünk? Erre vágyódunk-e? Hogy valóban a mi életünknek a történései, vagy a társadalomba végmemenő folyamatok, dolgok tanítanak-e bennünket arra, hogy életünket, ahogy Bonhoeffer mondja, még jobban szenteljük oda az élő Istennek. Hogy még inkább őt keressük, hogy még inkább ő vele töltekezzünk, hogy még inkább ő édesítse, bátorítsa, vigasztalja, reménységgel ajándékozza meg a mi életünket. Vagy pedig járjuk a földi zarándokutunkat, még egyszer majd aztán a véget ér az, tele félelemmel, tele bizonytalansággal, tele kétséggel és tele kérdéssel. És tudjátok, testvérek, hol lesz az nyilvánvalóvá? Nekem Isten most már 11. éve betekintést enged ebbe. Amikor bemegyek a kórházi betegágyhoz, egy beteg mellé, leülök és elkezdem hallgatni. Ott lesz nyilvánvalóvá, sokszor kézenfoghatóvá, hogy az a hit, az valójában miben gyökerezik. Hogy hogyan készül valaki egy súlyos betegségből az elmúlásra. Elmúlt hétnek az egyik szép és megható képe volt egy 90 éves idős bácsinál voltam bent a kórházban, már most harmadik hete, hogy bent fekszik. Minden héten egyszer meglátogatom, és aztán javarészt inkább én beszélek hozzá, meg olvasom az igét, meg imádkozom érte, és múlt héten ott a belgyógyászati osztályon, ahol feküdt, ugye megismert és nagy örömmel fogadott, a beszéd teljesen érthetetlen volt, tehát néha egy-egy szót tudtam csak kivenni, de amikor imádkozni kezdtünk, amikor mondtam neki, hogy Pista bácsi, én most érted, imádkozni fogok, akkor teljesen letisztult, a kezét összekulcsolta imádságra, és amikor én egyik kezemet ráraktam az összekulcsolt imádságos kezére, így az imádság kapcsán, akkor megfogta, a jobb kezét elvette, és rárakta az én kezemre, és úgy az a, azon keresztül az ember sok mindent, az emberi érintésén keresztül sok mindent megtapasztasz, testvérem, és megérted, hogy a másikban mi van. Egy hallatlan bensőséges volt így imádkozni Istenhez, hogy éreztem, hogy ő szorosan rá van kapcsolódva erre, amit én most mondani fogok, és még utána eltett legalább jó egy perc, amíg ott volt a keze, és erősen szorított. Természetesen biztos vagyok benne, hogy Pista bácsi ugyanúgy tudja, mint ahogy én maximum csak jó esetben közvetítő lehetek, vihetem Istennek az üzenetét. Biztos vagyok benne, hogy az ő reménysége nem azt fejezte ki, hogy itt van valaki, aki most rajtam segíteni fog, hanem sokkal inkább azt, hogy van valaki, aki a életúton segítő társam, aki megáll mellettem egy pillanatra, akinek a szívén ott vagyok én is. És testvérek, tovább viszem ezt a képet, és ezzel zárom az ígéretésem. Milyen jó, hogyha a földi életutunkat, életutadat és életutamat úgy járjuk, úgy éljük, hogy tudjuk, hogy Jézus jár velünk ezen az életuton. Hogy Jézus fogja a mi kezünket. És amikor oda kerülünk, Jézus át fog bennünket vinni a túlsó partra. Amen. Imádkozzunk. Elcsendesedünk előtted, Istenünk, és egy kicsit meg is illetődünk, vagy meg is szeppenünk, látva a történelmi példákat, a párhuzamokat, népeknek, embereknek az egyéni élettörténeteit. Megszeppenünk, mert látjuk, önmagunkba nézünk, hogy bizony mi is ennyire esendők vagyunk, ennyire megkísérthetők vagyunk, ennyire lázadók vagyunk, ennyire el tudunk hajlani a veled való útról. Sokszor ennyire le tudjuk azt értékelni, kicsinnyé tudjuk tenni. Köszönjük, hogy megállítasz bennünket. Köszönjük, hogy meg akarsz szólítani bennünket. Köszönjük, hogy biztos kapcsolópont szeretnél lenni a mi életünkben, biztos alap, amire valóban építhetjük az életünket. Köszönjük azt, hogy Jézus Krisztusban emberré lettél értünk, hogy mi is emberré lehessünk. Segíts meglátnunk a sokféle élethelyzetünkben, nehézségeinkben, fájdalmainkban, gyászunkban, útkeresésünkben a te végtelen hűségedet, és segíts, hogy azt ne leértékeljük, hanem sokkal inkább a méltó helyére tegyük a mi életünkben, mert valóban, Urunk, méltó vagy te erre. Amen.